Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld. Tovább az Úrnak a 254. dicséret első három versét. A 254. dicséret így kezdődik, mindenkoron áldom. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Márk evangélium a 13. fejezetében, az első 13 versben. Tehát Isten igéje Márk evangélium a 13. fejezetéből szól most hozzánk. Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek, és mekkora épületek. Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor az olajfák hegyén ült a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz annak a jele, hogy mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg, ennek meg kell történnie. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé földrengések és éhínségek lesznek, ez csak a vajúdás kínjainak kezdete. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem, tanú bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét halálra adja, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Csendesedjünk fel, és imádkozzunk. Uram, Úr Jézus Krisztus, megköszönöm neked, hogy ma is együtt lehetünk a te színed előtt. Hallhatjuk drága igédet, mert nem csak nekem, hanem mindannyiunknak szólsz. Mindannyiunkat hívogatsz magadhoz, mindannyiunk számára van üzeneted, mert a te szabad élő víznek forrása, maga az élet. És végezd el, hogy ezt az üzenetet meg is halljuk. Hogy fölismerjük, mi az, amit most itt személyesen nekünk mondasz. Hiszen mind azért vagyunk itt, hogy veled találkozzunk, hogy átéljük, hogy ott vagyunk a belső szobánkban, és halljuk, amint személyesen megszólítasz, beszélsz velünk. Mert te ismersz mindegyikünket, tudod, mi van a szívünkben, mi az, ami foglalkoztat, talán félelem, aggodalom, reménytelenség, vagy azt is tudod, hogy milyen tervek vannak és forognak a mi szívünkben. És Uram, segíts, hogy mi a te tervedet lássuk meg elsősorban. Hogy azt ismerjük föl, hogy neked mi a terved velem, velünk. Mi az, amit ránk bízol, mi az, amit általunk akarsz elvégezni, mert mindegyikünkre bízol valamit. És könyörülj, hogy ne másokra figyeljünk, hanem azt vállaljuk, amit nekünk adsz.
ott a magunk helyén. Talán egy jó szó, egy érintés, egy simogatás, egy mosoly, egy bizonyságtétel, vagy egy igének az idézése, és Uram, már mind rá tudunk mutatni. És Urunk, kérünk, jöjj így közelebb hozzánk, és add, hogy ne veszítsük el bizalmunkat, reménységünket, bármi történik körülöttünk, hanem mindig csak rád tekintsünk, mert Uram, aki rád tekint, az megszabadul, meggyógyul a bűn marásából, és ez a meggyógyult, szabadult, újjá lett élet, vagy megújult élet rád mutat. És ad, hogy mindig, ahol vagyunk, merjünk téged vállalni, hogy mindig rólad tudjunk beszélni, és az életünk is rólad szóljon. Hogy ez a kettő legyen összhangban, Urunk, hogy ne csak a szánk, hanem az életünk is téged dicsérjen. Köszönjük, hogy itt vagy, és kérünk szent lelked által, tedd élővé, hatóvá, ha kell kétélű karddá az igét, és munkálkodj bennünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 172. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Márk evangéliuma 13. fejezetének, a már felolvasott első 13 versében, és ezen túl az evangélium 26. versében. Így szól az Úr Jézus, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, egy csodálatos fejezetet olvasunk Márk evangéliumából, bár lehet, hogy nem mindenki ezt a jelzőt használná rá, hogy csodálatos, hiszen beszél az Úr Jézus olyan jövőbeni eseményekről, amelyek igencsak nehezek, adott esetben félelmetesek is lehetnek. De azért csodálatos ez a fejezet, mert arra mutat, hogy a történelem, az élet, az az Isten kezében van. És nem a pusztulásé az utolsó szó, és mi nem a pusztulást vagy a világ végét várjuk, hanem Jézus rámutat, hogy meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön. Mi az ember fiát várjuk? A feltámadott Úr Jézus Krisztust, aki el fog jönni, És ez egy csodálatos erőforrás. Hát ettől lesz az egész fejezet csodálatos, hogy nem elsősorban a bajokon, a gondokon, a sok nyomorúságon van a hangsúly, hanem azon, hogy Jézus el fog jönni. Azon van a hangsúly, ami mindennapi életünk nyomorúságaiban is, hogy föl lehet tekinteni Jézusra. Azt mondja, meglátják eljönni az ember fiát. Akkor látom őt, ha fölfelé nézek. Ha mindig a gondot, a problémát, a bajt látom magam körül, akkor nem látom Jézust. Ha lefelé nézek, nem látom őt. Akkor azt gondolom, egyedül vagyok a problémáimmal. Akkor elkeseredek. Nincs, aki segítsen. Nincs, akiben belekapaszkodjak. Nincs jövőképem. De ha fölemeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk Jézust. Nem csak valamikor eljönni, hanem eljönni ma, az én életemhez. Mert ez a leglényegesebb, hogy átéljem, eljön hozzám. Hogy megszólít, hogy beszél velem. És ehhez az szükséges, hogy kiáltsak. Hogy hívjam, hogy mindig hívjam az életem nyomorúságába, hogy ne magam akarjam megoldani a gondjaimat, bajaimat, hogy ne legyek úgy, mint a tanítványok, hogy ott vannak Jézussal, de egyáltalán nem veszik észre Jézust. Minden probléma abból fakad, amikor úgymond ott is vagyunk az Úr Jézus körül, de nem vesszük észre őt. Nem vesszük észre, hogy itt van valami más, lefoglal, valami eltakarja őt a szemem elől. Úgy, mint ahogy ezt a tanítványoknál látjuk. Mert miről van szó? Ugye az Úr Jézus a Golgotai kereszt felé halad. Jeruzsálemben van, és már egyre közelebb a kereszt. Egyre közelebb az ő halála. És ezekben a napokban, tehát virágvasárnap után, szinte mindig a templomba ment. Bement a templomba, lehetőséget adott az embereknek arra, hogy találkozzanak vele, odaforduljanak hozzá, felismerjék azt, hogy Jézusban Isten meglátogatta az ő népét. Ugye már Zakariás az ő látomásában, a keresztelő János apja erről tesz vallást, hogy Isten meglátogatta az ő népét. És ezt a látogatást Jézusban végezte el. Jézusban. Látogatás. Várjuk mi? Jézus. Nem szervezték meg. Ó, jön a pápa, azt megszervezik. Sőt, panaszkodnak. Kevesen mennek őt látni. De vajon Jézus, mennyien megyünk látni? Hányan akarunk vele találkozni? Várom én. De testvéreim, az az egészben a megdöbbentő, és engem úgy elszomorított, hogy ha olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy amikor Jézus a halála előtti időszakban Jeruzsálembe tartózkodik, és bemegy a templomba, senki nem hívja segítségül. Nincs egy történet, ami arról szólna, hogy abban az időszakban valaki oda megy hozzá, hogy Jézus, tisztíts meg a leprából. Jézus, látni szeretnék. Már senki nem megy oda. Mindenki valami mással van elfoglalva. Akik oda mennek, azok a társadalmi és a vallás élet vezetői. De ők sem úgy érkeznek, hogy keresik a megváltót, hogy segítségre van szükségük. Nem azért mennek, mert bizonyosságra akarnak jutni, hanem azért, mert szeretnének valami olyan biztos támpontot, ami alapján el lehet Jézust ítélni. Ők megölni akarják Jézust. És ahhoz keresnek valami megfelelő indokot, amit majd a bíróság elfogad. Döbbenetes. Senki nem tudja, hogy az utolsó lehetőségeit éli. arra, hogy Jézussal találkozzon. Ezt a lehetőséget nem jól ragadják meg. Egyetlen pozitívum van ebben az időszakban, ami tényleg csodálatos, ami gyakorlatilag senki nem vesz észre, mert a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb dolgok, azok a sokasság számára mindig láthatatlanok. Azok mindig belülről mennek végbe. Belül történnek a szívünkben, a lényünkben, és kívülről lehet, hogy jelentéktelennek látszanak. Hát mi volt ez a fantasztikus dolog? Egy özvegy asszony. Egy özvegy asszony az utolsó fillérjét adta oda az élő Istennek. A sok ember között volt egy, mégiscsak volt egy ember, egy özvegy asszony, aki úgy volt jelen a templomban, hogy ő az egész lényét, életét hozta. Mindenét hozta. Úgy jött az Istenhez, hogy mindenét hozta az Istennek, mert tudta, hogy az életét, minden javait tőle kapta. És odahozom, és beleteszem a kezébe. Én hogy jöttem? Én hoztam az egész életemet, lényemet az élő Istennek. Úgy vagyok itt, hogy az ő jelenlétében akarok tartózkodni, és mindent odaadok neki. Mert ebben nem az a hangsúlyos, hogy az özvegyasszony két fillérje, hogy két fillért adott, hanem az a hangsúlyos, hogy ő többet nem is adhatott. Mindenét odaadta. Mindent, ami volt. Az Isten kezébe. Az Isten kezébe. Én hogy jövök? Mit adok? És úgy belegondoltam, testvéreim, csak így ebbe a maga egyszerűségébe, hogy ez az özvegy asszony ment, elindult otthonról, kinyitja a pénztárcáját, két fillér az összes vagyonom. Mit tudom én? Kinyitom, pénztárca 50 centen van. Ez az össz vagyonom. Esetleg 1 euró. El tudnám hozni? El tudnék mindent hozni, hogy odaadom neked, Istenem? Mert ennyire szeretlek. Nincs több, de hiszem, hogy te holnap is gondoskodni fogsz rólam. Mert ő ezzel a jövőjét is beletette az Isten kezébe. Hányszor félünk, aggódunk, nem tudjuk, hogy lesz. Hát kövessük ennek az asszonynak a példáját, és tegyük bele az egész életünket, jelenünket, jövőnket az ő kezébe. Mert ott van a legjobb helyen. Igen, ő gondoskodik. És senki nem vette ezt észre. Vagy talán csak úgy, hogy legyintettek, hát, mit vesz ez a persejbe? Csak két fillért. De Jézus látja, mi van a szívünkben. Jézus észreveszi a legegyszerűbb, a legkisebb embert is, ha valóban ő hozzájön és őt keresi. Aki valóban keresi őt, azt nem hagyja figyelmen kívül. Aki érte jön, hozzájön, az átéli, hogy az Úr észrevesz. Meglát engem. Aztán Jézus kiment a templomból. Mondhatnánk azt, hogy és? Mi van benne? Mi van abban, hogy kiment a templomból? Semmi. Amikor Jeruzsálembe tartózkodott, többször bement a templomba, meg kijött onnan. De mégis van benne valami, mert ez az utolsó templombeli jelenléte volt Jézusnak. Kijött a templomból, és többet már oda nem megy vissza. Kijött a jeruzsálemi templomból, és ez azt jelenti, hogy mivel őt meg fogják ölni, Jézusban Isten távozott a templomból. Hogy Jézus kijött a templomból, üres marad az az épület. És a templom jelentőségét, lényegét az Isten jelenléte adta. A templomnak nem önmagában van jelentősége, hanem abban, hogy jelen van-e az Isten. És ha Isten nincs jelen, akkor az a templom nem tölti be a küldetését, a rendeltetését. Akkor tulajdonképpen ott az emberek csak önmagukkal találkoznak. Ugye ilyen volt már az Ószövetségben. Isten kivonult a templomból. És az emberek azt hitték, nem baj, majd maga a templom is megment minket, nem ment meg. Csak egyedül az Úr, egyedül Jézus. Igen, kimegy a templomból, és ennek sem tulajdonít senki jelentőséget. Mit mond Jézus? Hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnám. Meg lesz ennek az eredménye, a következménye. Elutasítják az Isten fiát. Ugye mit mondtunk? Isten meglátogatta a templomot, meglátogatta az ő népét, eljött, és a népe kilöki magából. János így írja, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Kivetették. És ennek meg lesz az ítélete, amikor majd 70-ben lerombolják a rómaiak a templomot. De testvéreim, olyan megrendítő, elgondolkodtató az, hogy Jézus kijön a templomból, elmondja a tanítványoknak, kőkövön nem marad semmi. De még eltelik több évtized, és még a templom funkcionál. Még ugyanúgy megy az Isten tisztelet, mint addig. Ez a megdöbbentő, hogy mindenki azt hiszi, minden rendben van. Testvéreim, lehet, hogy egy darabig még működik a templom, de ha nem fordulnak oda teljes szívből az Istenhez, nem ismerik föl, hogy a názáreti Jézus a megváltó, akkor ez beteljesedik. És mivel erre nem került sor, nem fogadták el gazdájuknak, uruknak Jézust, a templom leromboltatik. És jó nekünk azért azzal szembesülni, azt végig gondolni, hogy jelen van-e még az Úr az életemben. Most ne a külsőkre gondoljunk, hanem a belsőre, a szívünkben. Mert itt is a kultusz még ment. Külsőre úgy tűnt, hogy ott az Isten. De Jézus kivonult. És így volt a laodíciai gyülekezet. Azt hitték, minden rendben van, de Jézus már kiszorult, az ajtó elé került. Hol van Jézus az én életemben? Bent vagy kint? A látszat a fontos, vagy a valóság, a belső tartalom? Mert a tartalom a lényeg. A templomnál is a tartalom a lényeg. És a tartalmat az Úr adja. Az ő jelenlétével, az ő szavával, kegyelmével. Amikor kimegy Jézus a templomból, akkor azt látjuk, hogy a körülötte levő tanítványok nem Jézussal foglalkoznak, hanem lenyűgözi őket az épület. Nem tudom, hogy miért pont most, hiszen ezek a tanítványok nem ekkor voltak abban a templomban először. Nem akkor látták azt az épületet elsőre, amit az akkori világ hét csodái közé soroltak. Lehet, hogy valami rendkívüli volt a megvilágítás, hogy a nap ment le, valahogy rendkívüli módon ragyoghatott az az épület, és a tanítványoknak a szemét, a szívét, a lelkét lenyűgözte. Az a monumentális épület lenyűgözte őket. Jézus eltörpült mellette, mintha ott se lenne. Ezért mondtam, hogy valami eltakarta Jézust előlük, hát az épület. Hirtelen azt hiszik, hogy Jézus turista. Nézd Jézus, látod milyen épület? Milyen kövek azok? Mint mi? Hű, micsoda vár, milyen kastély, milyen épületek. De testvéreim, amikor ez az épület a tanítványokat lenyűgözi, és azt mondják Jézusnak, nézd, ez azt jelenti, hogy az ember kerül az első helyre. Mert egy-egy épületben ott mindig emberről, az ember építette. Mindig az ember dicsőítjük. Hú, milyen ügyes volt. Fantasztikus. Itt is nem azt mondják, hogy Jézus, de hát a te atyád, hogy megáldott minket, hogy tudtunk ilyen templomot. Nem, nézd, nézd az épületet. És mi is hányszor így vagyunk. De testvéreim, hányszor állunk meg, amikor kimegyünk, és akár valóságosan, vagy lélekben borulunk le Isten előtt, és mondjuk, Atyánk, köszönjük ezt a fantasztikus világot. Köszönjük ezt a csodálatosan berendezett földet. Köszönjük a levegőt, a fákat, a virágokat, az állatokat. Mert Atyám, ezek ezred évek óta téged dicsőítenek. Te ezeket emberi közreműködés nélkül hoztad létre. És hányszor adunk hálát, hogy Atyám, hát fantasztikus, hogy mi csak tönkre tesszük, pusztítjuk, mérgezzük a földet, és még mindig megadja a termőerejét. Hányszor dicsőítettük és dicsőítjük Istent? A világért, ami önmagában egy tökéletes alkotás volt. Ugye Isten azt mondta, hogy minden jó. Minden azt mondta, hogy jó. Tehát tökéletesen alkotta meg. És amikor a tanítványok az épületre mutogatnak, akkor Jézus nem azt mondja, hogy fantasztikus, hanem azt mondja, hogy emberek, nem marad itt kőkövön semmi. Miért? Mert ő kijött a templomból, mert őt elutasították. Kijött a lényeg. Elutasították a lényeget, az Isten. És mi történik? Ha az Istent elutasítja az ember, ha kiteszi az életéből, akkor ő maga marad. Ő maga marad. És amikor olvassuk tovább ezt a fejezetet, gyakorlatilag az Úr Jézus arról beszél, hogy emberek, nézzétek meg, ha ti nélkülem éltek, milyen is lesz a világ. Milyen lesz az a világ, ahonnan engem kiraktatok. Igen, fantasztikus épület, lehet, hogy nagy dolgokat létre tudtok hozni, olyan lesz a tudomány, hogy fel sem tudjátok fogni, mit produkál, de nézzétek csak meg. Én megmondom nektek, hogy mik lesznek. Hogy mik lesznek. Először is vigyázzatok, senki meg ne tévesszen titeket. Lássátok meg, hogy mi fog jönni. Mi fog jönni? Mondhatnánk azt, az, ami eddig volt. Az fog történni Jézus után, ami Jézus előtt is történt. Ugye a háborúk, háborús hírek, földrengés, éhínség, ez volt Jézus előtt is. Igen. Hát azért küldte el az Isten a fiút a világba, hogy adjon egy lehetőséget arra az embernek, hogy Jézus által ezek a történések megváltozhassanak. Hogy mássá legyen az ember. Hát azért jött Jézus. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért jött Jézus, hogy benne és általa örök életünk legyen. Azért jött Jézus, hogy benne és általa megszabaduljunk a bűn pusztító hatalma alól. Tehát egy lehetőséget kaptunk, hogy aki befogadja Jézust, és aki elkezdi őt követni, az új természethez, új élethez fog jutni, és az már nem háborúkban gondolkodik, az már nem önző lesz, az nem fegyvereket készít, az nem csak magára gondol, ott újjá lesz a világ. De Jézus nem kellett az embernek. Megölte az ember. Igaz, föltámadott, él, de most már személyesen van lehetőség. Most már kicsibe változhat az élet, egy-egy ember élete. De ez is rajtunk múlik. Jézussal lehet más az életünk. Tehát mit mond Jézus? Hogy vigyázzunk, ne engedjük, hogy megtévesztenek. Mivel tévesztenek meg? Hát egyrészt azzal, hogy én vagyok a Krisztus, tehát mindenki, vagy sokan lesznek, akik magukra vonják a figyelmet, és úgy állnak az emberiség elé, hogy ők hoznak változást, ők oldják meg a problémát, ők az Istentől küldött megoldás. Másrészt látjuk, hogy az egész élet erről szól. Mi megoldjuk a problémát. Elhitetik velünk, hogy mi jók vagyunk, alapjába véve az ember jó, és mindent meg fog oldani. De nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk. Hisz még ma is ott tartunk, hogy a fegyverek elrettentő erejével akarnak az emberek békét, biztonságot létrehozni. Fegyverrel nem lehet békét, meg biztonságot létrehozni. Tehát azt mondja Jézus, háborús hírekről hallotok és háborúkról, vagyis mit mond? Mivel az ember nem változott meg, mivel nem fogadta be Jézust, marad minden a régiben. Ugyanúgy háborúzni fog, tehát ne érjen meglepetésként. Ne érjen meglepetésként, hogy vannak meg lesznek háborúk, mert ez azt jelenti, hogy addig lesznek, amíg Jézus vissza nem jön. Mindig lesznek, mert az ember élete nem változott meg. Mert békesség csak Krisztusban van. Csak Krisztusban éljük át, hogy nincs válaszfal köztünk. És ahol nincs jelen Krisztus, ott vannak a válaszfalak. Kicsiben is, meg nagyban is. Mert csak benne omlanak ezek le. Tehát ne érjen meglepetésként az, ami lesz. De így van a mi életünkben is. Ha nem ő tölti be a mi szívünket, ha nem éljük át, hogy Krisztusi isteni indulatot és természetet kaptunk, akkor minden marad a régiben. Lehet, hogy egy kicsit időnként úgy érezzük, hogy hát igen, olyan jó érzelmi töltést kaptunk az igéből vagy Jézustól. De valami nem úgy történik, ahogy megterveztük. Figyeljünk csak oda magunkra. Ha valaki fölbosszant, ha valaki valami rosszat okoz nekünk, kárt okoz nekünk, nézzük csak meg, hogy mi történik. Ugyanazok vagyunk, mint előtte voltunk. És ez van a világban is. Igen, gyakorolhatják az emberek a vallásukat, de ha belől nem lesznek új emberekké, igazi változás nem megy végbe. Szóval mit mond Jézus? Lesznek földrengések, éhínségek, és látjuk, természeti katasztrófák. Ugye? Tehát ahogy élünk ezen a földön, ahogy viszonyulunk ahhoz a természethez, amit az Isten alakított, azt látjuk, hogy egyre több feszültség, probléma származik. És nem bírunk velük. De Isten ezáltal is jelez, hogy döbbenjünk rá, hogy őre van szükségünk. Szóval miről beszél? Éhínségek. Mit mond Jézus? Ahonnan ő eltávozott, ott marad az ember ugyanaz, És ezért folytatódik az önzés, folytatódik az, hogy mindenki magára gondol, mindenkinek az a szempont, hogy ő minél jobban éljen, és minél jobban jöjjön ki a dolgokból. Mert az éhínség, tehát az, hogy éheznek emberek, az bizony nem azért történik, hogy az rajtunk kívül álló dolgok miatt megy végbe. Ahhoz az embernek köze van. Az irítségünk, az önzésünk, hogy nem jól viszonyulunk az anyagi javakhoz, mert az igazi irgalmasságot, felebaráti szeretetet, ez Krisztus hozta el a szívünkbe. És amíg nem találkozunk vele, amíg nem engedjük, hogy ő átformáljon bennünket, addig úgy vagyunk, hogy én vagyok az első. Mindig én. De amikor Jézus munkába veszi az életünket, a szívünket, akkor megtapasztalhatjuk, amit ugye olvastunk a nagy parancsolatban, hogy az Úr az első. Szeresd az Urat, őt elsőnek. Őt tedd az első helyre. És amikor az Isten első helyre kerül, amikor ő a legfontosabb, amikor az ő szavára figyelünk egész lényünkkel, akkor már másképp fogunk a másik emberre nézni. Akkor már másképp viszonyulunk mások problémájához. Akkor már megnyílik a szívünk. Akkor talán már úgy fogunk reagálni, mint ez az özvegy asszony, hogy odaadta mindenét. Vagy a sareptai özvegy, amikor Illést odaküldi Isten, és azt mondja, hogy adj nekem egy pohár vizet, hoz nekem egy pohár vizet, meg készíts nekem abból az utolsó kis maroknyi lisztecskétből lepényt, és azt hozd el, akkor az asszony az utolsó falatját oda tudta adni az Isten emberének, a prófétának, az éhezőnek, mert Isten tette az első helyre. És hogyha így élünk, akkor megváltozhat körülöttünk valamennyire a világ. Kevesebb nélkülöző, kevesebb éhező lesz, kevesebb félő ember, mert átélik Jézusnak a szeretetét. De amíg csak formaságot, külső dolgokat látnak, és azt mondják, keresztjének vagyunk, de nem az szerint élünk, az nem hoz változást. Változás a Krisztus követő élethoz. És mit mond Jézus, hogy mivel nincs változás nélküle, és azt látjuk, hogy sok nyomorúság bekövetkezik, hirdessétek az evangéliumot. Ugye előbb minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy beszéljünk Isten kegyelméről, beszéljünk róla, mert az evangélium hirdetése hozhat változást. Ne adjuk föl. Hirdessük, mert akkor fog eljönni, ha mindenki hall az evangéliumról. De ne adjuk föl. Ne mondjuk azt, hogy ez a világ ilyen nem érdemes. Láttuk a magvető példázatából is, hogy a magvető hintette a magot akkor is, ha látta, hogy az a talaj úgy néz ki, hogy legszívesebben azt mondaná, hogy nincs értelme vetni. És mégis vetett. Mert tudta, hogy eljön majd az az idő, amikor meg lesz a gyümölcs, amikor lesz termés. Lehet, hogy nem az egész terület ad termést, de lesz termés. Tehát hirdessük. Ugye sok nyomorúságot átéltek, ti is, mint tanítványok, de ne aggódjatok előre, hogy mit mondotok. És ez ragadott meg, ne aggódjatok előre. Vizsgáljuk meg a szívünket, hogy sokszor mi ránk a jellemző. Hogy még oda se érünk egy nehéz helyzethez, de már előre aggódunk, hogy hogy is lesz. Meg előre látjuk a negatívumot. Mit mond Jézus? Hogy fölfele nézzetek. Hogy lássátok azt, hogy ő el fog jönni. De a tanítványoknak nem a gondot kell látni, hanem Jézus, az Urat, a szabadítót, igen, nem lefelé, hanem fölfelé nézhetünk. És fontos, hogy kitartsunk. Hogy kitartsunk hitben, szeretetben, az ő követésében, az evangéliumhoz való ragaszkodásban, bármi történik körülöttünk. Mit mond? Aki kitart, az üdvözül. Ugye ma már sok sportműsort közvetítenek, és ott is mi a lényeg? Kitartani. Vagyis a rajttól eljutni a célig. Mert aki csak a 40 körből megtesz 20-at, és nem ér célba, az nem fog kapni jutalmat. A jutalmat csak az kapja, aki célba ér, aki elsőnek, aki győz. És az ige erre hívja fel a figyelmet. Aki győz, mondja a feltámadott Jézus a Jelenések könyvében, az megkapja tőlem az élet koronáját. És adja az Úr, hogy mi a győztesek közé tartozzunk. Kitartsunk vele és általa, így dicsőítve az ő nevét. Imádkozzunk! Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy most is a Te igédre figyelhettünk, és szeretnénk. Szeretnénk a fiút látni mindenek fölött való hatalmas királynak. Szeretnénk mindig őrá nézni, akkor is, ha körülöttünk az élet lesújtó, ha fájdalmakon kell keresztül menni, ha úgy látjuk, hogy nem bírjuk tovább, akkor is hagyd nézzünk rá, mert nekünk nem a magunk erejére kell építeni, hanem egyedül őrá. És köszönjük, hogy mi is megtapasztalhatjuk az ígéret megvalósulását, hogy mindenre van erő a Krisztusban, aki megerősít. Te erősítesz meg, hogy a saját magunk gondja, baja ellenére megmaradjunk a hűségben, és tovább menjünk. Bocsáss meg, Urunk, amikor ez a világ eltereli rólad a figyelmünket. Annyi mindent elénk állít, és azt mondja, nézd! Nézd, milyen nagyszerű! Nézd, milyen elragadó! Milyen csodálatos! Nincs hozzá fogható! És akkor már nem téged nézünk, Urunk, hanem az embernek a termékét, vagy akár magát az ember dicsőítjük. De Uram, az ember nem tud megmenteni. A bálványaink nem tudnak segíteni, csak egyedül Te. És hadd fordítsuk most feléd orcánkat, hadd merítsünk erőd belőled, hadd újuljunk meg általad, és ne engedd, hogy mi elhagyjunk, vagy kiküldjünk az életünkből. Mert azt látjuk, Urunk, ha Te nem vagy jelen, akkor nincs igazi változás. Akkor marad a mi régi természetünk, akkor maradunk olyanok, mint amilyenek a bűnösek után lettünk. Hogy már a bűn vezérel. De Te azért jöttél, hogy kitöröld ezt belőlünk, hogy új szívet, új gondolkodást, új természetet adj. És szeretnénk ez szerint élni. A Te természeteddel, a Te indulatoddal, az igéd fényében. Köszönjük, hogy mindez valóság lehet. Ma még így történhet, mi velünk is. És formáljuk az életünk bizonságtétellé váljon mások számára. Hogy ne féljünk, hogy ne aggódjunk előre, Uram. Bocsásd meg, amikor gyakran a világ azt látja, hogy a hívők, az egyház ugyanúgy aggódik, mint körülötte a nem hívők sokasága. Bocsásd meg, amikor az életünk semmibe sem különbözik, de könyörülj, hogy mostantól másképp legyen, hogy mostantól valóban rólad szóljon az életünk, téged lássanak meg a mindennapjainkon keresztül, és legyen hiteles a tanítványságunk, mindezt, Urunk, Te tudod elvégezni. Kérünk így a betegekért, a megfáradtakért, egyedül élőkért, mindazokért, akik szenvednek, Uram, ennek a világnak a nyomorúságától, akik megtapasztalják azt, hogy mások jól élnek, ők szűkölködnek, vagy éheznek. Uram, add, hogy tudjunk rájuk gondolni, hogy tudjunk segíteni, tudjunk mindent neked adni, hogy használhasd. Úgy, mint a tanítványok odaadták azt a néhány kenyeret és halat, és abból tartottad jól a 4 és 5 ezret, Uram, add, hogy mi is így odaadjuk azt, amink van, hogy másoknak is legyen, hogy ezért téged dicsőítsenek, hogy megismerjék a te kegyelmed, megismerjék országodnak erejét, jelenlétét, hatalmát. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik bárhol gyászban járnak. Uram, hadd lássanak téged, ne engedd, hogy egy-egy haláleset tőled válassza el az embereket, hanem ragyogjon fel előttük a feltámadás csodálatos valósága, és legyen így remény a szívükben, hogy aki benne hisz, annak örök élete van, mert te nagyobb vagy a halálnál, te új eget és új földet készítesz a tieidnek. Áldunk ezért, könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért. Uram, te könyörülj, hogy majd akik kezdik az iskolát, a tanévet, Uram, a te áldásoddal kezdhessék, hogy téged akarjanak megismerni, tudásukkal dicsőíteni, és te könyörülj a pedagógusokon is, hogy ők is rád mutassanak életükkel, munkájukkal, hogy a gyermekek idejébe átadják neked az életüket. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért az egész világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden, szerdán és csütörtökön, délután 2 órától 7 óráig tartunk a mentőmisszió számára alkalmat, és mindazokat szeretettel hívjuk és várjuk, akik az Úr Jézussal szeretnének együtt lenni, igét hallani, hitben növekedni, és lényükben, szívükben gyógyulni. Tehát kedd, szerda, csütörtök lesznek ezek az alkalmak, délután 2-től este 7-ig itt a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 254. dicséret, utolsó, azaz 9. versét, igen közel az Úristen.